2020. augusztus 25-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Az elmúlt időszak a vásárlók szemléletét is megváltoztatta, nagyobb a kereslet a helyi kézműves termékek iránt. Fülöp Szabolcs székelydájai lelkész, bivajsajt készítő válaszol kérdéseinkre.
Én a saját tapasztalataimat tekintve ugyanaz a vevőkör maradt meg, viszont van olyan kollega, aki főleg a karantén első időszaka alatt azt mondta, hogy hihetetlen mértékben megnőtt a kereslet a termékei iránt.
A gyimesbükki degusztáriumnál azt tapasztalják, hogy kóstolás nélkül is vásárolják az egészséges kézműves termékeket. Pál Pétert és Pál Damiánt kérdezzük.
Mi kóstolás programmal indultunk tulajdonképpen, az egy kicsit kimaradt, mert ugye egy kicsit húzódnak az emberek a kóstolás iránt. Inkább megvásárolják kóstolás nélkül ebbe az időszakban.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Legtöbben óvatosak vagyunk, ami a befektetéseket illeti. A Székelyudvarhelyi Gálfiz csokoládégyár alapítójával, Gálfi Dezsővel beszélgetünk.
Az igazság az, hogy ez az időszak nem a fejlesztésekről szól. A befektetéseinket inkább fékezzük, és a hétköznapi problémáinkat próbáljuk meg jobban és ügyesebben menedzselni.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Kosztél Alexei környezetvédelmi erdő- és vízgazdálkodási miniszter kíséretével látogatást tett Maros megyében is, mivel az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a szaktárcához az illegális fakivágások miatt, így nagyszabású ellenőrzést kezdeményeztek. A minisztérium, az erdészeti őrség és a rendőrség, valamint a csendőrség tagjaiból álló vegyes csapatok 26 erdészeti igazgatóságon vizsgálódnak. Maros megyében 10 csapat lepte el az erdőkerületeket, és egy 11. a Marosvásárhelyi erdőkerületet ellenőrzi. Elsősorban azt vizsgálják, hogy betartják-e az erdészeti üzemtervekbe foglaltakat, az engedélyezett famennyiséget termelik-e ki, ugyanakkor szigorúan ellenőrzik a fanyag szállítását, forgalmazását is. A Maros megyei igazgatóságon soha nem volt ilyen szintű ellenőrzés, annak ellenére, hogy gondok vannak. Az utóbbi fél évben gyakrabban ellenőriztek, ez idő alatt országos szinten 1006 alkalommal vizsgálódtak, összesen 1100 bűnügyi kivizsgálást kezdeményeztek, ebből 1052 esetben illegális fakivágásért indítottak eljárást. Rövid időn belül tovább szigorítják az erdészeti törvényt, amely nem csak az engedélyeztetést, hanem a büntetési arányt is megváltoztatja. Ezen kívül tervezik a fanyagszállítmányok teledetekciós követését. A járművezetőnek kötelessége lesz 3 oldalról lefotózni indulás előtt a járművét, és a fényképet bemutatni az ellenőröknek. A menetlevelek online követését is bevezetnék, a törvénytelenül kitermelt és vagy szállított fát elkobozzák. A közúti ellenőrzések során a legtöbb esetet Brassó, Bákó, Kovászna megyében jegyezték fel, Kolozs megyében 59, Maros megyében 58 alkalommal állítottak meg olyan járművet, amelynek vezetője nem tudott felmutatni szállító levelet. Ezt az értéket megközelíti Szucsáva, Máramaros, Temes, Desztercenaszód és Bihar megye is. Eddig több mint 48 000 köbméter fát koboztak el illegális szállítás miatt. A tavaly 12,07 millió köbméter faanyagot értékesítettek az országban, összesen 2,203 milliárd lei értékben, közölte a Statisztikai Intézet. A mennyiség közel 70%-át kitermelés előtt lábon értékesítették, deszkaként vagy más félkész termékként csupán 0,4%-a talált gazdára. Ugyanakkor az erdőben értékesített fa mennyiség 6,1%-kal volt több, mint egy évvel korábban, átlagára 168,7 lej volt köbméterenként. Egyetlen pályázat sem érkezett a 4.2-es intézkedés keretében a hegyvidéki zónában támogatott kisvágóhídak és húsfeldolgozók létesítésére. A programot július 13-án indították el, a pályázatokat december 31-ig lehet letenni. A támogatás értéke legtöbb 300 ezer euró lehet, így a kiírásban szereplő közel 13 millió euró 43 kisvágóhíd létesítésére lenne elegendő. A támogatás az épület építésére, húsfeldolgozó gépek, gépsorok, árucsomagoló és címkéző felszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására költhető. Továbbá a termékforgalmazó üzletek felszerelésének vásárlása és a termékek reklámozásának költségei is elszámolhatóak. Az önrész 50%, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítani. Viszont abban az esetben, ha a pályázó szövetkezet vagy termelői csoport, csak 30%-os önrész szükséges. A mezőgazdasági minisztérium pályázat útján támogatja a fiatalokat farmonként legtöbb 50 ezer euróval. A 6.1-es támogatási kiírás alapján az összegeket vissza nem térítendő hitelként kapják meg a gazdák. A kérvényeket október 20-áig kell benyújtani az APA-hoz, erre 42 millió eurót szán a szaktárca. Ebből 20 millió eurót elkülönítettek azoknak a fiataloknak, akik külföldről térnének vissza az országba. Ezen kívül gyümölcsös létesítésére termelői csoportoknak 1 millió 985 ezer eurót szánnak. A feltétel az, hogy ezért legtöbb 50 hektáros terület megművelését kell vállalják. Az üzleti tervek alapján az összeg 75%-át a szerződés kötés után utalják át, a fennmaradt 25%-ot az üzleti terv megvalósításának függvényében kapják meg a gazdák. Növénytermesztés esetén 3, gyümölcsös fenntartására 5 évre szóló üzleti tervet kell készíteni. A külföldről visszatérők átvehetik szüleik gazdaságát, ezek működtetésére el kell készíteniük a fejlesztési tervet, amelynek alapján pályázhatnak a támogatásra. A mezőgazdasági területek takarításakor szigorúan tilos a tarlóégetés, ez érvényes azokra a parcellákra is, amelyekért területalapú támogatást juttatnak a gazdáknak. Az elkövetkezendő időszakban az ÁPIA szakemberei a megyei tűzoltókkal és a környezetvédelmi őrség felügyelőivel ellenőrzést végeznek és szigorú büntetéseket helyeztek kilátásba, mi több végleg megvonható a finanszírozás azoktól a gazdáktól, akik így tisztítják meg mezőgazdasági területeiket. A tarlótűzzel egyrészt széndioxid szabadul fel, ami hozzájárul az üvegházhatáshoz, másrészt talajeróziót okoz. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a gazdák felügyelet nélkül hagyják a tarlótüzet, ami átterjed a lakóterületekre, gazdaságokra, és előfordult, hogy istálók, raktárak, épületek váltak a tűz martalékává. A felügyelők munkáját egy újonnan kifejlesztett internetes alkalmazás is segíti, amely jelzi a mezőgazdasági területeken keletkezett tűz pontos idejét, helyét és a területen levő növényzetet. A tulajdonos pedig a műholdas telemetriai rendszer segítségével azonosíthatják. A tavaszi hideg, illetve a nyári esős időszak megtizedelte az alma, körte és szilva termést, a kedvezőtlen időjárás miatt a gazdák legkevesebb 30%-kal kevesebb gyümölcstermésre számítanak idén. Tavaly Romániában hivatalosan 704 ezer tonna szilvát, 501 ezer tonna almát és 50 ezer tonna körtét termesztettek értékesítésre. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban, Romániában az egyik legnagyobb összterületen termesztenek például almát. Az év első 5 hónapjában Románia 1,138 milliárd euró értékben exportált gabonát, ez 30,1%-kal több, mint 2019 hasonló időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adatsorából. Másrészt az import értéke 298,3 millió eurót tett ki, ami összességében 840 millió euró többletet eredményezett. Az említett időszakban 272,7 millió euróra exportáltak gabonaféléket az Európai Unió országaiba. A fő célállomások Spanyolország, Olaszország és Franciaország voltak. Ugyanebben a periódusban 281,2 millió euróra importált Románia az EU országaiból. A legfontosabb partnerek Magyarország, Bulgária és Franciaország voltak. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a székelydájai Fülöp Szabolcs bivajsajt készítővel beszélgetünk. Előtte viszont a mezősámsondi citerazenekart és dalcsoportot hallgatjuk.
Fülöp Szabolcs, székelydájai lelkipásztor, bivajtenyésztő, sajtkészítő vagyok.
Évek óta tenyészte a bivajt, és készíti ezeket a finom termékeket. Az idei évnek van slágere, vagy örülnek, hogyha a hagyományos, megszokott és keresett termékeket tudják biztosítani?
Egyfelől a második az állandó, tehát itt vásárhelyen már egy nagyon komoly kialakult vásárlóközönség van, és éppen az előbb hangzott el egy mondat, nem nekem szólt, hanem homoldomási kollégáknak, de nagyon-nagyon szépen hangzott, hogy ugye le volt most sok minden tiltva az elmúlt néhány hónapban, de azt mondta itt valaki, hogy az erdőn keresztül gyalog is elmennék ezekért a sajtokért. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ezért érdemes sajtot készíteni, és ezért érdemes valami teremtő jellegű dologba fogni, mert ilyen gyönyörű visszajelzések érkeznek. Ami most újdonságunk van, az a medvehagymás lágy sajt. Udvarhelyen ugye most 3-4 hónapig csak házhoz tudtunk szállítani, azt például nagyon szeretik. Itt még most látjuk, hogy mi a fogadtatás.
Gondolom, hogy ez alatt a periódus alatt, amikor karantén volt, védekeztünk, meg korlátozva voltunk. A munka azért folyt a farmon, kellett gondozni a bivajokat, kellett fejni, kellett sajtot készíteni, és akkor esetleg működött a házhozszállítás. Jót tette ez a periódus a sajtkészítőknek, az állattenyésztőknek, vagy jobb lett volna, hogyha minden marad a régiben?
Egyértelműen azt mondom, hogy jobb lett volna, minden marad a régiben. Egy gazdaságnak mindig van kiadási része, mert az állat akkor is eszik, hogyha nem tudunk eladni egyetlen sajtot sem, gondozni kell, főleg téli időszakban többet, mert istálóztuk ezen a télen, és a tél vége igencsak beleesett ebbe az időszakba, és hát közben meg azért igencsak le voltak az emberi kapcsolatok szorítva. Jó, házhozszállítás nekünk meg volt engedve, és ezért külön örömünk volt, de azért egészen más. Ami ezt a néhány hónapot jellemezte, én ezt így is fogalmaztam lelkészként az egyik online istentiszteleten, hogy a legrettenetesebb a félelem légköre volt. Tehát, hogy mindenki bizalmatlanul tekintett a másik, hogy valon akkor most megfertőzi, nem fertőzi, hogy aztán ez mennyire volt valós, mennyire nem, ezt most hagyjuk. Ami pozitívumot hozott, nem annyira a gazdaságban, mint különben, legalábbis vidéken, és ezt több olyan emberrel beszéltük el, aki azzal foglalkozik, hogy a mezőgazdaságban bizonyos szinten nyersanyagot forgalmaz. Tehát gondolok itt kis csibékre, libákra, kispolykákra, bármire, vagy akár mag forgalmazásra. Tehát a vidéki ember rájött, hogy amire eddig úgy tekintett, hogy ha csináljuk jó, hanem úgy is jó, az most újra felértékelődött. Tehát egyre többen fordultak vissza a földhöz, egyre többen kiskertek szintjén, még talán városon is sok helyen, főleg udvarhelyen, amiről tudok egész pontosan. Ez egy hihetetlen fontos folyamat. Tehát hogyha a sok-sok negatívum mellett ezt azért pozitívumok oldalára sorolom, és ez az ember lelkének tesz a legtöbbet. szeretet. Abban a pillanatban, hogy szeretettel megérintjük a földet, abban a pillanatban, ahogy részesei vagyunk a teremtés folyamatának, mert ez akárhogy nézzük, akár egy állattal való foglalkozás, akár a növényekkel, egyáltalán figyelni azt, hogy lesz a magból újra növény és termés, ez maga a teremtés folyamata, és ebben benne lenni, megtapasztalni, ez az embernek a legnagyobb tanítómestere.
Ez a távolságtartás még mindig érződik az emberek részéről, mert évekkel ezelőtt is szoktunk beszélgetni, és akkor én örömmel tapasztaltam, hogy az ismerősök már borultak és ölelkeztek, és jaj, de jó, hogy újba látjuk önt, és milyen finom a terméke. Ezt ma valahogy nem tapasztalom, azért betartjuk azt az előírt távolságot, és mintha már nem olyan lenne a kapcsolat, mint régebben. Ezt hogy érzi ön?
Változó. Azt kell, hogy mondjam, hogy az igazán jó barátaimmal, egyébként is én egy ilyen ember vagyok, hogy jaj, de jó, hogy régen nem láttalak, ölejelek meg. Én soha nem tartottam ezt komolynak, de ez egy másik kérdés. Viszont vannak, akik igen, és hát ezt is tisztelni kell, mert hát most kinek hogy.
A hitélet terén valami romlás jelentkezik-e az elmúlt periódus után, hogy online istentiszteleteket kellett tartani, nem mehettünk templomba, vagy ha mehettünk, akkor nem úgy, ahogy mi szerettük volna. Ez hosszú távon érződni fog?
Igen. Egyértelműen igen. Tehát nem az van, ami a kommunizmus megszűnése után, hogy akkor mindenki megkereste a templomot, hanem ugyanolyan, vagy talán még langyosabb, mint ami az előtt volt. A nagyon nagy érvágás az a fogyasztói társadalom, az mindenképpen így van, és nem hozott nagy felmozdulást ez a tiltás. Tehát én nem látom.
A vásárlók most inkább hajlanak a helyi, a kézműves termékek iránt, mint március előtt?
Én a saját tapasztalataimat tekintve ugyanaz a vevőkör maradt meg, viszont van olyan kollega, aki főleg a karantén első időszaka alatt azt mondta, hogy hihetetlen mértékben megnőtt a kereslet a termékei iránt.
Az elmúlt közel 5 percben Fülöp Szabolcs székelydájói lelkésszel, bivajsajt készítővel beszélgettünk, most Nemes Sándor énekel.
Pál Péter, Gyimesbükk.
Pál Damián vagyok.
Egy pár éve működik itt a degusztárium, a kézműves termékek boltja. Ez az elmúlt periódus mennyire vetette vissza a vállalkozást? Egyáltalán érződik-e, hogy kisebb a kereslet a termékek iránt? Mert legutoljára, amikor itt jártunk, akkor egy kis üzletben vásárolhattak, de most ki van bővítve, fejlesztettek azóta.
Elég erősen érződött, főképp előre, március, április, májusban nagyon érződött, mert nekünk a kuncsaptunk az vagy átutazó volt, vagy ugyanaz, amelyik Valkóból, Ónestről idejött, hogy ezeket a termékeket felvásárolja. Amikor már a közlekedés meg volt szigorítva, akkor nagyon érződött. Most egy kicsit visszalendült, elég jól megy, nem panaszkodhatunk. A termelők is megértették, hogy minél jobbat kell termelni, és szaporodnak a termelők, szaporodnak a vevők, és úgyhogy ezen az oldalon nincsen problémánk. Esetleg egy problémánk volna, hogyha valahol olyan is hallana valaki, akinek fáj a szüvezi az országé, ezek a hegyvidékeké, a kisgazdáké, akkor, hogy valamit, ha csinálna a hivatalos törvényes dolgokat, hogyha megkaphatnak esetleg azt a másik kinevezetet ezeknek a termékeknek, hogy legyen az, hogy házi termék, vagy legyen az, hogy kisgazda termék, mert ezzel vagyunk keverve ezzel a hagyományos termékkel. Nekem nagyon fáj az, hogy minden utcasarkunk kiakasztva, semmilyen igénikus, semmilyen szabály betartása nélkül mutassuk, hogy hagyományos termék, amivel törvényileg is csúfolkodva van, az sem védi az igazi hagyományos termelőt. Annyira hajmeresztő, így mondva, amit látsz, hogy már gondba vagy, hogy kolbász sem eszel soha, sajtot sem, úgyhogy én nem tudom, ha valami ezzel nem lesz, akkor félbe kell hagyni mindenet.
A vásárlók bizalma megmaradt a termékek iránt, vagy most a vírus miatt ők is egy kicsit óvatosabban vásárolgatnak, hogy vajon hogy készülhetett, vajon mit vásárolok meg a termékkel együtt, látnak-e ilyen változást?
Persze mindenki vigyázva vásárol, meg nagyon megválogatja, mi az, amit vásárol. Mi próbálunk nagyon-nagyon oda vigyázni, meg a termelők is a higiéniára, ugye csomagolástól elkezdve szeletelés, stb. De nem volt negatív visszajelzésünk eddig, tehát meg voltak elégedve az emberek. Mi kóstolás programmal indultunk tulajdonképpen, az egy kicsit kimaradt, mert ugye egy kicsit húzódnak az emberek a kóstolás iránt. Inkább megvásárolják, nem itt megpróbálgat 2-3 terméket, hanem inkább megveszi sokan kóstolás nélkül ebbe az időszakban.
Nagy része visszatérő vásárló, vagy ha nem, olyan vásárló, aki valakinél kóstolt, és azt mondja, jövök nekem ez a termékkel, mert ez bizonyított, ez amit fogadunk.
Még mindig csak a gyímesföldi kézművesek és gazdálkodók termékeit forgalmazzák, vagy most már kicsit bővebb ez a kör?
Inkább a környéki, plusz-minusz 15 kilométer körzetben vannak a kisgazdák, a termelők, ugyanabban a szférában maradtunk, csak bővültünk. Tehát bizalmat kapnak egymástól, és akkor így elkezdenek lassan-lassan többen ezzel foglalkozni.
A gazdák, a termelők mit mondanak, hogy nekik egy mentőv ez az üzlet?
Hát az igazat el kell mondjunk. Itt a gyimesekenről nem sokan jártak a vásárokra. Bárhova vinni a vásárra, Szereda messze van, messze van, úgyhogy nem sokan jártak a vásárokra. A termelők nagyjából azóta kezdtek többet termelni, és több termelő kezdett beállani ebbe a projektbe, úgy mondva, hogy van a biztosítás az eladásra. Ugyanúgy megőrözve azt az eredeti hagyományos ízeket, azt a valóságos, 100%-os természetes anyagokat, amiben nem tevődik abszolút semmi, a tehéntáj, a disznóhús, a jútáj, ezek a termékeknek az alapanyagik.
Az ellenőrzések a hivatalosságok részéről megszaporodtak?
Igen. Hát mindenki próbál több odaadással figyelni a biztonságra, meg a körülményekre, hogy hogyan vannak tartva a termékek, és hogyan értékesítik. De nem volt gond ez iránt.
Még bővítésben gondolkodnak, vagy most egyelőre ez a fejlesztés elegendő ebben az időszakban?
Feltétlen mindig gondolkozunk bővítésben, arról szó se lehet, hogy itt meg akarnunk állni. A gyimeseknek lehet 1-2% potenciális termelője van kihasználva. Ezt feltétlenül bővíteni kell, és valahogy azt kell elérjük, hogy minden jóhiszemű embernek egy jó étel kerüljön az asztalára.
Pál Péter és Pál Damián, a gyimesbükki degusztárium működtetői válaszoltak kérdéseinkre. A helyi egészséges termékeknek szavazzunk nagyobb bizalmat. Ez az időszak nem garancia a nagy befektetésekhez. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem nyílik, ez sem legény, aki este lefekszik. Aki este lefekszik, az a gyara, szeretőjét soha fel nem találjon. Mert vagy rózsa, ha leszakasztott ala, mit mondaná rózsám, ha elhagynála, mit mondaná
Bencel Anna énekelt. A következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almáskertben az őszi és a téli alma szüreti munkáinak előkészítésekor ne hanyagoljuk el a nyári almafajták védelmét se. A károsítók közül ilyenkor főleg a varasodás, a sodromólyok, esetleg az aknázomólyok és a kaliforniai pajzstetű károsításának vannak kitéve. Ha szükséges, védekezzünk ellenük. A körtésben már a téli körtefajták termesztése során is elengedhetetlen feladatunk a szüreti munkákra való felkészülés. Már szedéskor gondoljunk a gyümölcs jó tarthatóságának követelményeire. Ennek egyik előfeltétele a szüret idejének jó kiválasztása, illetve a leszüretelt, átválogatott termés szinte azonnali beszállítása a tárolóba. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk. A legkorábban érő, tehát a nyári védekezésekből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagymértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos rovarölőszerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Az érés kezdetétől rendszeresen szedjük fel a mogyoróbokrok alul a hullott mogyorót, addig, míg a lárvák még benne találhatók. A lyukas mogyorók összegyűjtése már nem védekezés, hiszen belőle a lárvák már a talajba húzódtak. A termést nagyobb edénybe tegyük, amelynek aljáról a fertőzött mogyoróból kimászó mogyoró ormányos lárvák összeszedhetők. A szőlőskertben termésérés szület ideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, száradó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőségünk, vágjuk ki a fürtből a szürke rothadással és a fakó rothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürt részeket. Ezzel a szület előtti csapadékos időjárás esetén bekövetkező további károsításukat előzzük meg. A darazsa kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való bekötözése. Értékes csemegeszőlőben érdemes ezt a többletmunkát elvégeznünk. Háló kifeszítése a madarak ellen nyújt védelmet. A szőlőnkben a szürke rothadás vagy a fakorothadás kártételét a csapadékos nedves időjárás fokozza, a termés jelentős részének pusztulásával fenyeget, nem tehetünk mást, szüretelni kell. A még meglévő termést minél előbb le kell szednünk. A tárolásra, raktározásra szánt szőlőfürtöket válogassuk át, csak laza fürtöket tároljunk, ezekből is vágjuk ki a fertőzött, sérült, repedezett héjú bogyókat, mert a raktározás idején fertőző korokozók főleg a sebzéseken keresztül hatolnak be. A fürtök tárolása közben gondoskodjunk a megfelelő hőmérsékletről és a szellőztetésről. A szőlőt lehetőleg ne tároljuk intenzív illatú terménnyel azonos helyiségben, mert átveszi annak szagát.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mandula nem ugrik el olyan könnyen aprítás közben, ha kevés cukrot szórunk a vágólapra. A sütésből megmaradt élesztő maradékot tegyük a növények locsolóvizébe, kiváló tápoldat a cserepes virágokhoz. Lényegesen lassabban ég a gyertya, ha az első használat előtt néhány órára a fagyasztóba tesszük. A rántott hal pikáns íz kap, ha a zsemlemorzsába kevés reszelt sajtot is keverünk. Az elágyult mák és diótöltelékhez, gesztenyepüréhez keverjünk finomra tört vagy darált édeskekszet, ez felszívja a nedvességet. Ha nincs otthon keksz, adjunk zsemlemorzsához kevés rumot, és azzal dolgozzuk össze a pürét vagy a tölteléket.
A legszebb lány szemekék, szemekék, kis kalapom, sötétkék, sötétkék,
ha nem voltam a babámnak elég szép, elég szép. Szakadjon rá a csillagos magas ég, magas ég. Nálunk is kalapot viselnek, a legények megnősülni nem mernek, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne, ha lehetne, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne.
Gálfi Dezső vagyok, a Gálfis Csokoládé Kft. Ügyvezetője, alapítója.
Ez az elmúlt periódus egy csokoládégyártónak mennyire okozott nehézséget? Mert ha abból indulunk ki, hogy mindenki szereti a csokoládét, azt gondolhatnánk, hogy minden simán ment, vették a csokoládét, a termelés folyt, de hogy látja egy olyan ember, aki ezzel foglalkozik?
Lévén, hogy a mi csokoládé üzemünk a prémium szegmensbe gyárt csokoládékat, és a prémium szegmensnek nagy mértékben a turisztika vásárlója, ugye a horeka szegmensbe dolgozunk, lényegében a termékeink több mint 80%-a ilyen területeken fogy el. Mondhatni, hogy nagyon nagy volt. Mondhatnám, hogy katasztrofális, de igazából a törzsvásárlóink és az alapvetően közvetlen fogyasztóink annyi fogyasztást generáltak, hogy a közvetlen fizetéseink épp hogy kijöttek. Tehát elmondható, hogy több mint 80%-os volt a visszaesés, de valahogy túlvészeltük. Rengeteg munkánk volt egyébként, de nem kereskedelmi vagy termelési jellegű. Nekiálltunk felújítani, festettünk, mázoltunk, kibővítettük a parkolónkat, megpróbáltunk egy picit koncentrálni azokra a problémákra, feladatokra, amiket évek óta halogatunk, teszünk-veszünk, és hát eljött az ideje, hogy megcsináljuk ezeket is. Két fontos jelenség volt a kollega állományunkban. Az egyik az, hogy óriási feszültség volt bennük is, hogy mi fog történni, mi lesz a fizetésünkkel. Féltették a megélhetésüket, a hétköznapokat, nyilván, hisz mi is, nagyon nagy a bizonytalanság, még most is azóta is. Így aztán jelentős része kollégáinknak elment külföldre dolgozni, mert úgy vette észre, hogy jobban jár, hogyha egy külföldi munkahelyen próbálkozik. Mi közvetlen elbocsátásokat nem hajtottunk végre. Azt mondtuk a kollégáinknak, hogy minimalizálunk mindent, össze kell húzódnunk kicsire, minden kiadásunkat le kell korlátozzuk közel a nullára, de biztosak lehetnek, hogy kenyér nélkül nálunk senki nem marad.
Ilyenkor beindul a kreativitás is, hogyha már túl vannak ilyen beszélésen, átrendezésen, akkor gondolkodtak új ízekben, új dizájnban, vagy az majd legfeljebb ezután következik?
Természetesen gondolkoztunk. A mi vállalkozásunk egy nagyon különleges helyzetben volt, és van, mert a vállalkozásunk legnagyobb expanzióját, vagy kiterjeszkedését hajtottuk végre, amit sikeresen fejbevert a Covid. Pályázataink lebonyolítása már 80% feletti állapotban van, viszont új ízekkel, új kreatív dolgokkal nem tudtunk előrukolni, erre már nem maradt energia.
A csokoládé mellett bejött a kávé, amit régebben csak úgy terveztek, hogy pörkölünk, meg saját képünkre alakítjuk a kávét is. Ez most bejött.
Így van. Nagyon fontos dolog, hogy a vírus ideje alatt új piacokat próbáltunk keresni. A csokoládé az a kakaobabtól indul, főleg nálunk, amit a termelőtől hozunk el, amik a világ különböző részein vannak. Hát ugye Nicaragua, dél-amerikai régió, vagy éppen a szubszaharai régió, ugye, ahol megterem a kakaobab. Ezekben a régiókban nem csak kakaobab, hanem kávé is terem. És a beszerzési útvonalak nagyon-nagyon hasonlóak. Nekünk igazából teljesen kézenfekvés adott volt, hogy kávé különlegességeket hozzunk be, és ezzel próbáljuk meg bővíteni a termék palettánkat. Ugye a csokoládé gyártáshoz kellő gépezeteknek egy része alkalmas a kávé feldolgozáshoz is, ugye a pörkölőgépek vagy a csomagológépek, úgyhogy csaptunk a kézbe, és már mentünk is a kávéért.
És a helyszíneket is meglátogatták? Vagy csak így a világháron keresztül? Tehát azért nem utazunk le minden nap Nicaraguába, vagy kiugrunk Bolíviába. Test közelből is megtapasztaltak dolgokat, vagy csak így az interneten keresztül?
Régebb óta tervezem már, hogy a kakaobabtól kezdjük el a csokoládé gyártását. Ez egy régebbi történet, tehát ez nem tegnap történt, úgyhogy régebb óta kapcsolatban vagyok a termelőkkel is, és hát voltunk ki hozzuk is. Igaz, hogy nem a vírus időszak alatt, hanem előbb, de nekünk ez már régi kapcsolat, régi vonal. A kávé tekintetében új, én voltam kávétermelő vidékeken, például Ugandában, személyesen is láttam, hogyan zajlanak a történetek, de az idő gyorsasága és az idő telése és a vírus korlátozásai miatt egyelőre nem volt lehetőségem arra, hogy például a kedvenc nikaragai farmeremet meglátogassam személyesen. Remélhetőleg ez is megtörténhet még, hadlán nézzük meg, mi lesz ezzel a vírussal.
A kliensek megszokták, hogy nem központi helyen van ez a kávézők meg az üzletük, hanem egy Székely udvarhelynek a kerülő útján.
A világon szerintem kétféle központ létezik. Az egyik általában a települések központjai, a másik központok az, amiket mi hozunk létre. Úgyhogy én nem aggódom egy kicsit sem a központ miatt, itt a város szélén legalább jobb a levegő, nagyobb a parkolóhelyünk, nyugodtabb a klíma. Szerintem sokkal jobb, én nem mennék a központba semmiért.
Ez a sok szigorítás, ez mennyire akadályozza a tevékenységüket? Tartanak ettől is a vásárlók, hogy nem jövök ki, mert hát, ha nincsen ülőhely, hát, ha nem tudjuk betartani azt a 2 métert. Van az ő részükről valami hasonló félelem?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Óriási helyünk van, mi semmi más nem csináltunk, csak a meglévő asztalaink számát kitoltuk messze egymástól. Szóval ez egy nagyon nagy szerencse volt. Sajnos a központban nem mindenki lehetett ilyen szerencsés, sok helybe is kellett zárjon. Nyilván ezeket a problémákat mind ismerjük. Nekünk nagyon sikeresen alakult ez a történés, tiszta szerencse, véletlen, de a fogyasztóink egyébként egyből ráfigyeltek, és ezért szerintem még pozitívabban is csapódott le az ügy. Szívesebben kijönnek a város szélére, nincs zsúfoltság.
Pályázatokban tudunk gondolkodni ebben az időszakban, amikor olyan kilátástalan minden? Vagy egyelőre úgy kivárunk?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, azért, mert mindeközben, hogy a hétköznapi anyagi problémáinkat, vagy a cégünk, vállalkozásunk likviditását próbáljuk fedezni, megoldani, nagyon nehéz mindeközben a jövőbe fektetett gondolatokat lefektetni. Most egyelőre én nem gondolkodok ilyesmibe. Nem másért, nem tudom, hogy mi fog történni jövőre. Nagy a bizonytalanság.
Akkor amit fejlesztenek, azt saját zsírból teszik?
Az igazság az, hogy ez az időszak nem a fejlesztésekről szól. Ez az időszak arról szól, hogy hogyan tudunk újak lenni, de minimál költségvetéssel. A befektetéseinket inkább fékezzük, és a hétköznapi problémáinkat próbáljuk meg jobban és ügyesebben menedzselni. Nem éri meg ilyenkor fejleszteni. Várjuk, ki mi lesz a végén.
Gálfi Dezsőt, a székelyudvarhelyi Gálfiz csokoládégyár alapítóját kérdeztük az elmúlt bő 6 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Széjes Erzsébet énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Yeah.
Csiszér Annát hallgattuk. Jövökeden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a szentegyházi Sebők Mihállyal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink Szabó Dorottya és Balla László magyar décsei gyümölcstermesztők lesznek. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A gyimesbükki Sári Gatillánál vendégeskedünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Kénosról hallhatnak. Ezt követően a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát! A csókodat végességem várva várom, add ide az icipici szám! Járjunk egy víg, ropogos, ropogos, adj egy csókot, cuppanos, cuppanos! Húzd rá, Vanda, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt! Pici kis galambom, édes várom, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát! A csókodat réges-régen várva várom, add ide az icipici szám! Járjunk egy víg, ropogost, kokogost, adj egy csókot, cukkanos, cukkanos! Húzd rá, Vanda, ne sajnáld a vonót, így még sosem volt! Pici-pici kis galambom, édes párom, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát! A csókodat réges-régen várva várom, add ide az icipici szád!
Hegedűs Hajnal énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Hunyadi Csilla énekel, majd a Vadrózsa Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!